Volt civil aktivista, BKK vezérigazgató a Tarlósérában, miniszteri biztos a Fejlesztési Minisztériumban, főigazgató a Közlekedési Múzeumban, vezérigazgató a Budapesti Fejlesztési Központban és közlekedési államtitkár is. A stúdióban Vitézi Dávid, Budapest főpolgármester jelöltje, a műsorvezető Fábián Tamás.
És itt vagyunk már a stúdióban, mielőtt elkezdenénk az interjút, három rövid szolgálati közleményt szeretnék elmondani. Az első, hogy töltsétek le a Telex applikációját, ezt ingyenesen megtehetitek a Google Play-ből, valamint az App Store-ból. A második, hogy a több ilyen nagyszabású, élő stúdiós beszélgetést szeretnétek látni, akkor támogassátok rendszeresen a Telexet. Végül pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a következő videónkról. Köszönjük előre is. Én pedig köszöntöm Vitézi Dávid főpolgármester jelöltet, örülök, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást.
Kevesebb, mint egy hónap van hátra a választásokig. Van önben izgalom?
Hát persze, hogy van egy választás, azért egy izgalmas dolog, és életemben ez az első alkalom, hogy választott tisztségért indulok. Ugye a közélet különböző pontjain civil közlekedési aktivistaként, ahogy itt elhangzott, különböző közfeladatokban vettem részt a közéletben, nyilván elég régóta, lassan 20 éve foglalkozom Budapest fejlesztésével, de választott politikai tisztségért még nem indultam, tehát ez ilyen szempontból életem első választása, ahol ilyen téttel, és nem csak választóként veszek részt, tehát nyilván ez egy egészen más feladat. Én eddig élvezem ezt a kampányt, tudtam tartani azt, amit szerettem volna, hogy ne pártpolitikai csatákról, meg mocskolódásról szóljon, hanem Budapestről. Szerintem bármi is lesz a végeredménye, bár én nagyon bizakodó vagyok, hogy meg fogom ezt nyerni, de bármi is lesz a vége, azt a célt el tudtam érni, hogy ebben a kampányban legyen érdemi kérdésekről is szó. Most egy pillanatra csukjuk be a szemünket és képzeljük el, hogy milyen lenne ez a kampány, hogyha csak Karácsony Gergely és Szent Király Alexandra lenne versenyben. Menne a mindenben a kormány a hibás, és nem kell semmit megmagyarázni a Városháza oldaláról, menne a gyurcsányozás ugyanúgy a Fidesz oldaláról, és semmilyen érdemi városfejlesztési kérdésről, semmilyen valódi várospolitikai kérdésről szerintem nem lenne szó.
Na és fogunk beszélgetni egyébként ezekről a kérdésekről is, még az esélyekhez visszatérve, milyennek látja most az esélyeit?
Én bizakodó vagyok, szerintem az a különbség, ami köztünk Karácsony Gergellyel a különböző közvéleménykutatásokban látszik, az egy ilyen kampánynak az utolsó 4 hetében még bőven változhat, ráadásul az előző főpolgármester választáson minden közvéleménykutatást Tarlós István nyert meg, aztán a választást mégsem ő, ezt tudjuk jól. Tehát önmagában az, hogy a közvéleménykutatók mit mérnek, ezt már megtanultuk szerintem Magyarországon, hogy ez fontos, meg én is lehet, hogy fogok ráhivatkozni abban az interjúba itt ott, de azért nyilván kellő fenntartással kell kezelni.
Látott már egyébként olyan kutatást, akár megjelentett, vagy akár olyat, amit mondjuk önök készítettek a háttérben, amiben szorosabb eredmény van, vagy akár mondjuk önvezet?
Én azt látom, hogy a hármas versenyben a legtöbb közvéleménykutató azt mutatja, vagy amit én ismerek közvéleménykutatás, az azt mutatja, ami a sajtóban is megjelent. Én nem ismerek olyat, ami ettől radikálisan eltérőt mutatna.
Fogunk ugye beszélgetni arról, hogy mi van akkor, hogyha ön nyer, és hogy milyen programot valósít meg, de mondjuk tegyük fel, hogyha mégsem, akkor milyen ellenzéki szerepre készül? Együtt fog tudni működni a megválasztott mondjuk Karácsony Gergellyel, meg mondjuk a DK frakcióval, és akár mondjuk a többiekkel is, akiket most fel lehetne még sorolni?
Hát egy nagyon érdekes új fővárosi közgyűlés lesz. Sok szempontból válaszolok már is a kérdésre, csak ahhoz, hogy ezt meg tudjam válaszolni, muszáj egyet hátralépnünk. Hogyha most az előbb mondtam, hogy közvéleménykutatásokkal óvatosan, és ezt most is elmondom, de hát azért, ha megnézzük azokat a közvéleménykutatásokat, amik a listás választás kapcsán készülnek, ugye valószínűleg a Telex nézői tudják, de azért ismételjük el, hogy a Fidesz a Mi Hazánk javaslatára úgymond megváltoztatta a választási rendszert. Nem a kerületi polgármesterek ülnek ott a fővárosi közgyűlésben a következő ciklustól, hanem visszajön a Demszki Gábor idején és a Tarlós első ciklusában működő közgyűlési rendszer, listás választás lesz, ami alapján listákról választunk a közgyűlésbe képviselőket. Ez megnyitja a lehetőséget, hogy ne egy kétpólusú közgyűlés legyen, hanem egy sokszínű, sok listából álló. Ugye lényegében 1994 óta a fővárosban az a helyzet, hogy a főpolgármesternek mindig többsége volt. Egyedül a Demszki első ciklusában, SZDSZ, Fidesz, ott ez nem volt meg, de aztán 30 éve most az a helyzet, hogy a Demszkinek is utána, a Tarlósnak is végig, és a Karácsonynak is végig a ciklusban megvolt a többsége a közgyűlésben a saját pártfrakciói
révén. Most az, hogy ilyen sok vagy több lista is lehet bent, azon szerint jót fog tenni egyébként mondjuk a kormányozhatóságnak? Budapest szempontjából ez egy jó döntés?
Meg fog változni ez a helyzet. Valószínűleg bárki is lesz a főpolgármester, sőt minden kutatás szerint bárki is lesz a főpolgármester, nem lesz többsége a közgyűlésben, hanem egy sokkal szélesebb együttműködést kell egyben tartania. És az előbb erre utaltam, hogyha megnézzük ezeket a kutatásokat, amik a listás választásról készültek, az látszik, hogy azok az új erők, akik pályáznak arra, hogy bekerüljenek a közgyűlésbe. És akik azért, akik egy dologban közösek, hogy nem a DK-val, tehát ezzel a régi baloldali tömbbel, és nem a Fidesz-szel képzelik el az együttműködést, hanem ennek a két pártcsaládnak a 20 éve tartó hegemóniájához képes szeretnének egy alternatívát megfogalmazni. Na, ők vannak a legtöbben. Ha megnézzük ezeket a listákat, ami ugye egyrésztről, hadd kezdjem szerintem a saját magam által vezetett listával, a Vitézi Dávid, a Budapesti Adt Egyesület és az LMP közös listája, amit főpolgármester jelöltként én vezetek, de ott van a Tisza párt listája, vagy ott van a Kutyáknak a listája. Ezek a listák együtt, a jelenlegi közvéleménykutatások alapján egy nagyobb centrumot hoznak létre.
Kb. A fele.
Igen, mint akár a DK külön, akár a Fidesz külön. Ez egy óriási átalakulás. Hát képzeljük azt el, hogy lényegében egy új többség alakulhat ki a fővárosi közgyűlésbe, és én azt gondolom, azt állítom, hogy egy ilyen új többséghez új vezető is kell, mert a DK főpolgármester jelöltje, Karácsony Gergely, aki hát Dobrev Klárával járja most is az országot, nyilván nem fog tudni egyben tartani egy olyan közgyűlést, amelynek a szereplőinek a jelentős része, és együtt nézve a legnagyobb tömbje, az valójában a DK és a Fidesz elutasítása révén kerül be a közgyűlésbe.
Itt most azért átugrott egy olyan körülményt, hogy azt mondta, hogy az új erők, akik megjelentek, ugye a Kutyapárt, a Tisza párt és a ön által vezetett listára gondol, de ugye a Tisza pártnak a listavezetője, aki ugyan nem fog beülni, de önt ugye a Fidesz hekének nevezte, tehát azért a velük való együttműködés az nem annyira automatikus, mint ahogyan most hangzott.
Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy ebben van egy közös pont, azért én Magyar Pétertől többféle álláspontot is hallottam azóta a fővárosban. Én azt látom az utóbbi kommunikációjában, az utóbbi hetek kommunikációjában nála, hogy egy érdemi állítást tesz a főváros kapcsán, hogy szeretné, ez egy pártpolitikai állítás egyébként, hogy szeretne egy olyan világos, erős alternatívát képezni a Fidesz, és ahogy ő hívja, a kék Fidesz a DK-val szemben, ami lehetővé teszi, hogy enélkül, ezek nélkül a centrum javaslatok, ajánlatok nélkül ne lehessen kormányozni Budapestet. Én azt mondom, hogy ez közös bennünk, ehhez képest nekünk két többlet ajánlatunk van a budapestiek számára. Van főpolgármester jelöltje a mi listánknak, itt most a Telek stúdiójában, és azért az nagyon nem lényegtelen, hogy ebben a két nagy tömbhöz képesti alternatíva ajánlásában az egyetlen főpolgármester jelölt a szavazó cédulán második helyen az én leszek. És emellett, ami nagyon fontos különbség a Tisza listájához képest, hogy nekünk van egy programunk, ugye ezt el is hoztam ide a Telek stúdiójából, beszéltünk majd róla, vagy remélem beszélünk is. Ez egy részletes 101 pontos szakpolitikai vízió, nem egy ígéret halmaz, van benne nyilván sok konkrét számon kérhető ígéret, de egy nagyon világos vízió arra, hogy hogyan tudunk egy 21. századi európai főváros irányába fejlődni Budapesten, és milyen víziók, milyen koncepciók kellenek ehhez. Tehát én azt gondolom, hogy igenis, itt lehetnek olyan közös alapok, ami mentén majd együtt lehet működni, de visszatérve az eredeti kérdéséhez, én azt most megjósolni, hogy itt milyen közgyűlés lesz, itt kinek hogyan lesz többsége, hogy a főpolgármester milyen módon tud majd többséget létrehozni, ezt ma nagyon nehéz megmondani, és nagyon könnyen lehet egy olyan helyzet, amiben sokkal nehezebb lesz a többséget biztosítani, mint korábban, ezért imán én mindent el fogok követni, hogyha főpolgármester leszek, hogy ez létrejöjjön, de az a cikk, ami egyébként éppen 444-en jelent meg talán tegnap előtt, vagy pénteken, ami azt kezdte el már boncolgatni kicsit a választókat felkészíteni arra, hogy hát itt könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy a fővárosi közgyűlésben sok új szereplő van, nyilván 24 októberében megalakul a közgyűlés, egyből el fog kezdődni a 26-os parlamenti kampány, ami ugye én nem az országos politikába készülök, nem azért szeretnék a fővárosban dolgozni, hogy utána egyből az országos politikába menjek tovább, mint ahogy ezt ugye Karácsony Gergely a főpolgármesteri választása után rögtön elkezdte csinálni. De hát azért ott a bekerülő szereplők, akár a Tisza, nyilván a DK, Fidesz automatikusan, ők ezt csinálják ott elég régóta, egy országos pártpolitikai logikán fogják nézni az eseményeket. Tehát bizonyos szempontból egyrészt egy sokkal nehézkésebb, vitatkozósabb, de szerintem ez nem baj, ez egy... Elszoktunk ettől, de azért mégiscsak egy demokrácia így működik. Egy nehezebben egyben tartható közgyűlési helyzetre számítok, és arra, hogy a figyelem sokkal nagyobb lesz a fővárosi közgyűlésen, mint eddig. Lesz egy parlamentünk, amiben, ha megint lehet bármennyire hinni a közvéleménykutatásoknak, akkor az ott ülő mai ellenzéki pártok kivétel nélkül egy legitimációs válsággal néznek szemben. Egyikük se nagyon tudja majd sikerként eladni az EP választást, hogyha azok az eredmények akárcsak nagyságrendileg bejönnek, amiket most látunk. És lesz egy fővárosi közgyűlés, ahol ott van egy csomó új szereplő, ami éppen ezért szerintem érdekes lesz az, hogy az új szereplők hogyan viszonyulnak a régiekhez. Tehát én arra számítok, hogy egy izgalmas fővárosi közgyűlés lesz, és azt gondolom, hogy ennek az egyben tartására és működtetésére Éppen azért van nekem a legnagyobb esélyem a főpolgármester jelöltek közül, mert nem a két nagy régi tömbből, hanem a DK, hanem a Fidesz felől jövök.
Ugye egy pártot kifelejtett abból a felsorolásból, hogy kik fognak bekerülni majd a mostani számok alapján a fővárosi közgyűlésbe, ez pedig az LMP, amelyik ugye az ön jelölő szervezete, és ugye hát van egy olyan ellentmondás a ön indulásában, amit én még nem láttam olyan magyarázatot öntől, ahol ezt úgy érdemben feloldotta volna, hogy egyszerre akarja meghaladni a pártpolitikai csatákat Budapesten, de közben mégis egy olyan pártnak a jelöltje a ön nevével fémjelzett civilek mellett, akinek viszont igenis vannak pártpolitikai érdekei, például az ön jelölése is egy pártpolitikai érdek, hiszen ez segíti hozzá az LMP-t valószínűleg a politikai túléléshez.
Azt hittem, amikor a kérdését elkezdte, hogy a Momentumot fogja mondani, de úgy látom, őket már együtt felejtettük el. De nem elviccelve a kérdést. Az LMP kapcsán én azt látom, hogy egy nagyon eltérő irányból jövünk. Én 2 évvel ezelőtt még a kormány államtitkára voltam, és próbáltam a MÁV és a Volán ügyeiben valami jelentősebbet előrelépni, lényegében elérni azt, hogy amit a BKK-nál végre tudtunk hajtani átalakítást, hogy átvittük a BKV-t a 21. századba 10 évvel ezelőtt, azt a fajta átalakulást véghez vigyük, ez nem sikerült, hiszen Palkovics László, aki erre a munkára engem odahívott, lemondott, és én ott sokadszorra szembesültem azzal, hogy egyszerűen az a fajta pártpolitikai logika, ami mentén ez a két nagy tömb egymáshoz viszonyul és egymással harcol ebben az országban, ez lehetetlené teszi azt, hogy Budapest ügyeiben érdemben előre lehessen lépni. Ennek ugye a szimbóluma Lázár János minisztersége volt, aki tényleg filztollal húzogatta ki, talán pont a Telex volt, aki ezt, ahol ez először megjelent, filztollal húzogatta ki egyesével a projekteket, odaírva, hogy nem soha, és olyan beruházásokat is leállított, amire tényleg kínkeservesen szereztük meg az uniós pénzt, olyan uniós pénzeket, amik nem is járnak ennek az országnak. Versenyben a portugálokkal és az észtekkel szereztünk uniós pénzeket, például a nyugati pályaudvar rekonstrukciójára.
És nagyon messziről indulunk, de hogy akkor most ön mondjuk az LMP-nek a politikai érdekeit fogja képviselni Budapesten?
Én mindjárt odaérek, de hagyd mondjam ezt végig, mert ez egy érdemi és fontos gondolatmenet. Tehát én itt többször belütköztem abba a falba, hogy, és nyilván a Tarlóssal is sokkal korábban, hogy érezhetem azt, hogy Budapest kapcsán sokkal többet tudnék tenni. Tudhatom azt, hogy tele van tenni akaró lelkes civilekkel, szakemberekkel ez a város, akik tudnának többet tenni és csalódottak, de egyszerűen falakba ütközünk, és Budapesten végképp ez az ilyen hidegháborús hangulat uralkodik a politikában. Az LMP, és itt érek vissza a kérdéshez, elnézést, hogy hosszú volt a bevezető, az LMP egy radikálisan másik irányból, az ellenzéki összefogásból, és annak Márki-Zay Péter által fémjelzett 2022-es kudarcából jön, és ők azt döntötték el, nekem ezt mondta el az LMP vezetés, amikor felkértek arra, hogy működjünk együtt, hogy ők ebből szeretnének, ebből a típusú ilyen, a két nagy tömb egymással harcol, a jó és a rossz nemes küzdelméről szól minden, ebből kiszállni. Ugye Budapesten ma már ott tartunk, hogyha valaki meglát egy nagyobb kátyút az utcán, és ott véletlenül mondjuk Szentkirály Alexandra sétál, akkor lefotózza, kiteszi az Instagramra, és odaírja, hogy a karácsony tök alkalmatlan, és ez nyilván amiatt van. Ha a karácsony lát meg egy ilyet, akkor szintén lefotózza, kiposztolja a Facebookra, vagy csinál egy jó TikTok videót, és odaírja, hogy hát a kormány kivéreztette Budapestet, és már egy kágyút sincs pénz befoltozni. Az én hozzáállásom meg az, hogy talán meg kéne inkább csinálni. Na most én azt látom, hogy az LMP is eljutott ide, hogy Budapesten és a várospolitikában egyszerűen ezt a Magyarországot most már jó 20 éve fogjul ejtő, két nagy tömb háborúján alapuló politikát, ezt be kell fejezni, és ez a listás választási rendszer egyébként erre egy lehetőséget is ad most, hogy ezt megjelenítsük a fővárosi közgyűlésben.
Ugye az LMP most a fővárosban azt képviseli, hogy lehet jobb vezetője Budapestnek, mint Karácsony Gergely, de mint országos politikai párt, én amennyiben tudom, nincs változás abban, hogy azt képviselik, hogy lehet jobb miniszterelnök az országnak, mint Orbán Viktor. Ez ön ebben az utóbbiban mit gondol?
Én is ezt gondolom, de...
Tehát jól van a kormányváltás Magyarországon?
Én szerintem ráférne az országra az, hogy az a fajta kormányzati eltunyultság, az a fajta centralizációja a gazdaságnak, amit látunk, ez megváltozzon, és hát ha csak azokra a szakterületekre ránézek, amikkel tényleg 20 éve foglalkozom, mondjuk a MÁV helyzetére, ez a rendszerváltás kudarca és az EU csatlakozásunknak is valahol egy kudarca, hogy 2024-ben országosan, most nem csak Budapest esetében, mondjuk a MÁV olyan állapotban van, amilyenben, és nyilván az egészségügy vagy az oktatás kapcsán is ezeket meg lehet fogalmazni. Tehát igen, szerintem van ebben szükség arra, hogy változás legyen, de egyébként az LMP például még a kerületekben is része az ellenzéki összefogásnak. Budapesten sok okból de létrejött az a helyzet, hogy egy alternatívát tudunk együtt kínálni abban, hogy Budapestet hogyan szeretnénk, hogyan lehetne vezetni. És ez a szlogen, amit itt idézett, hogy a pártpolitikai csaták meghatározása, ez nem azt jelenti, hogy ki lehet iktatni a pártokat és a pártpolitikát a Budapest politikában. Egyébként egy érdekes felvetés lenne, vannak országok, ahol az önkormányzatokban nincsenek ott a pártok, de ez nyilván a mai magyar alaptörvény meg önkormányzati rendszer nem így működik. Én azt állítom, hogy érdemes alternatívát állítani annak a pártpolitikai csatatérnek, amit a két nagy oldal létrehozott, amit működtetnek 20 éve, aminek az elmúlt 5 éve Budapesten tényleg arról szól, hogy egymásnak üzenget a főpolgármester és a kormány. Közben persze vannak ügyek, ahol nagyon jól együtt tudnak egymással működni, azok jellemzően azok, amikről nem szívesen beszélnek. Egyébként pedig lényegében Budapest fejlesztése leállt. Amióta én, itt még a bejátszásban az elején elég szemérmetlenül fiatalon is mutattatok, vagy mutattak, hát 20 éve foglalkozom ezzel, ilyen állapot, mint ami most van, hogy egy villamos nem épül Budapesten, egy nagyobb köztérfelújítás nincs, egy parkfelújítás nincs, egyébként ez nem közlekedési téma, de egy kórházbővítés vagy rekonstrukció nincs. Lényegében Budapest egy lemaradó pályán van ma a térségünk nagyvárosaihoz, Varsóhoz, vagy Prágához, vagy akár Pozsonyhoz képest. Engem ez dühít, én csalódott is vagyok amiatt, hogy mennyire Budapesten nem haladunk egyről a kettőre, ezért indulok el ezen a választáson, és az LMP-ben támogat.
Ugye azt mondta, hogy hát, hogy jól vettem ki a szavaiból, hogy kormányváltás jót tenne az országnak, de mondjuk ezt 22-ben is így gondolta?
22-ben én egy állami szervezetet vezettem.
A Budapesti Fejlesztési,
Budapest Fejlesztési Központot. Ahol ugye elég nagy fejlesztéseket kezdtünk el, én erre a munkára nagyon büszke vagyok, akár a hévek, akár a vasútfejlesztés kapcsán, és bízom benne, hogy minél több ezekből a tervekből meg fog valósulni. Nyilván, amikor az ember egy ilyen szakmai munkát végez, és azt reméli, hogy ezt folytatni tudja, az egy egészen más szituáció. Tehát a válasz az, hogy nem, akkor ezt nem így gondoltam. Amellett, hogy persze az is ott volt, és ezt szerintem azért sok néző átélte ezt a helyzetet, vagy maga is szembesült ezzel a helyzettel, hogy ezért az ellenzéknek a politikai ajánlata, Márki-Zay Péter miniszterelnök jelöltsége, és az egész ajánlat, amit ott megfogalmaztak, azért az kevés, vagy hát látható nagyon kevés választóban hozta létre azt a tudatot, hogy hát itt ők készen állnak arra, hogy ezt az országot vezessék. Tehát én sem láttam ezt így.
22-ben csalódott a Fideszben? Vagy 22 után?
Én sosem voltam Fidesz tag, és sosem egy ilyen mély pártpolitikai elkötelezettségből, vagy ilyesmiből végeztem a munkámat. Ugye én történetileg úgy alakult az élet, hogy amikor én elkezdtem a felnőtt életemet, akkor egy civil közlekedési aktivista voltam, és ez érdekelt a legjobban. Dömszki Gábor volt ekkor a főpolgármester, és vele szemben fogalmaztunk meg egyrészt nagyon-nagyon határozott szakmai kritikákat, például azért, mert járatokat ritkítottak, vagy azért, mert az éjszakai buszhálózatot nem rakták rendbe, és azt végül megcsináltuk, egyébként vele közösen. Vagy aztán az utolsó ciklusában egyébként azért, mert a szocialisták szétlopták alatta a Városházát, és most ugye ezt meg is fogalmaztam kritikaként, hogy hát azért elég furcsa érzés meglátni 17-8 évvel később Hagyó Miklós akkori kabinetfőnökét Karácsony Gergely mostani listáján, aki vissza akar hozni a fővárosi közgyűlésbe. De visszatérve ide, tehát én ebből ugye úgy alakult az élet, hogy mivel Tarlós István volt akkor ellenzékben, és aztán ő lett a főpolgármester, miott akkor ebben a szakmai munkában ismertük meg egymást, és...
Hát inkább csak a jelenhez vissza, nem tudom, konvergálva kicsit, hogy hogyan jutott el 22-ben, hogy még akkor állami igen. cégnél dolgozik, és azt vezette ugye a BFK-t odáig, hogy 24-ben, tehát nem annyira sokkal később, mert azért azt mondja, hogy a kormányváltás az jót tenne az országnak.
Én azt mondtam, és ez így pontos, hogy az a fajta sok szempontból elfáradt és elég hegemon kormányzati működés, amit ma látunk, ez biztos, hogy így nincs jól, de azért fogalmazok ebben óvatosan, és szerintem ez fontos is, hogy ezt így tegyem, mert főpolgármesterként nekem ezzel a kormánnyal együtt kell dolgoznom, legalábbis 2026 tavaszáig, aztán majd a választók eldöntik, hogy milyen kormánnyal. És én épp nem szeretném elkövetni azt a hibát, és itt ebben ilyen az ellenzékibbnél is ellenzékibb mondatokat megfogalmazni, mert akármit is gondolok, azért főpolgármesterként azt kell tennem, hogy a város érdekében, Budapest érdekében a lehető legtöbbet és legjobbat elérjem ennek a városnak a számára. És azt gondolom, hogy pont abban jelent egy alternatívát az én főpolgármester jelöltségem Karácsony Gergelyhez képest, hogy ő egy ilyen mindenek feletti országos ellenzéki pozíciót épített, ugye kétszer volt már ellenminiszterelnök jelölt, vagy ellenzéki miniszterelnök jelölt, egyszer ugye a villamos elütötte, akkor csak előválasztáson, előtte a nagyválasztáson is. Én nem zárom ki, hogy 26-ban is újra az lesz, és az élet megint úgy hozza, hogy hát nincs más megoldás. Tehát ő folyamatosan minden kommunikációjában egy országos ellenzéki szerepet épít. Én azt gondolom, hogy ez a városnak abban az értelemben a rovására megy, hogy szerintem azzal nincs baj, hogy egy főpolgármester konfrontálódik a kormánnyal, én is fogok, az biztos, akár a Maxi Dubaj kapcsán, akár a kórházak állapota kapcsán, akár a hívek elmaradt és halogatott felújítása kapcsán, de az szerintem nem helyes, hogyha a főpolgármesteri pozíció az egy folyamatos ellenzéki miniszterelnök jelölti pozícióval van összekeverve, mert ennek az a vége, hogy lehetetlen azokban az ügyekben is közös pontokat találni, ahol egyébként akár még ezzel a kormánnyal is lehetne.
Na még egyet visszalépve, és utána fogunk beszélni jobban Budapest fókuszú kérdésekre. Kire fog szavazni az EP választáson?
Hát, ezzel még gondolkodom én is, de azért azt gondolom, hogy az LMP támogatása azt is jelenti, hogy az LMP-re.
Akkor most átgondoltál ebben a válaszban? Vagy még akkor még ez nem döntöttél?
Még érlelem magamban június 9-ig.
Mi az oka ennek? Mi okozza azt, hogy vacilál? Tehát mégiscsak van egy párt ön mögött, aki a pénzét teszi bele a kampányába, hogyha jól tudom, ön ezt a pártot tulajdonképpen a nevére vette, vagy ez a párt vette a nevére ön, tehát mi az, ami miatt nem tudja eldönteni még?
Szerintem elég sok ellenzéki választó nézi most ezt a műsort, úgyhogy körülbelül hasonló választ adna erre a kérdésre, hogy még gondolkodik ezen. Én is követem az eseményeket, azt látom, hogy az elmúlt egy-két hónapban azért olyan radikális átalakulások voltak az országos politikában, ami mindenképpen mindenkit, aki a politikát követi, azért folyamatos átgondolására készteti annak, hogy mit gondol. Ha ma lenne az EP választás, akkor az LMP-re szavaznék, igen.
Igen, azért azt érzi, hogy ez egy furcsa helyzet, hogy van egy ember, aki Budapest vezetésére készül, és a tekintetben viszont még bizonytalankodik, hogy egyébként kire szavazzon az EP választásokon.
Szerintem ez nem egy furcsa helyzet. Szerintem pont erről szól a mi javaslatunk és ajánlatunk Budapest számára, hogy ne erről szóljon ez. Én, van egy fővárosi listánk, én bevallom, nem kérdeztem végig mindenkit, hogy kire fog szavazni az EP választáson, és majdnem biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok a listánkon, akik nem az LMP-re adott esetben, de mi épp azért kötöttünk egy kifejezetten Budapestre szóló szövetséget az LMP-vel, hogy Budapesten, a fővárosi közgyűlésben és a fővárosi munkában tudjunk egy új stílust és egy új ajánlatot megfogalmazni. Hányszor hallottuk azt az óhajt, hogy végre jelenjenek meg a politikában olyan emberek, akiknek van szakmai múltjuk, van szakmai hátterük, letettek már valamit az asztalra, van civil foglalkozásuk, valamit kockára tesznek azzal, hogy belépnek a politikában. A mi listánk tele van ilyen emberekkel. Mi ezt az ajánlatot fogalmazzuk meg, és Budapesttel szeretnénk foglalkozni, és nem arra szegődött senki a mi listánkon, akik a mi civil szervezetünk nevében vannak ott, és ugye ők vannak többségben, vagy mi vagyunk többségben a listán, hogy akkor mostantól minden országos, vagy akár kerületi politikai kérdésben az LMP álláspontjával azonosulunk. Ez egy olyan szövetség, ami a fővárosi politikára, a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester jelöltségre vonatkozóan jött létre.
Ugye azt mondta, hogy bármit is gondol mondjuk az országos politikáról, vagy a kormányzatról önnek, hogyha megválasztják, akkor együtt kell tudnia működni a kormánnyal. Most ugye, hogyha jól tudom, akkor Lázár János felel a kasszakulcsért a budapesti fejlesztések tekintetében, akivel hát önnek nincs túlságosan jó viszonya, hiszen akkor jött el a minisztériumból.
Épp ott ismertem meg.
Mit mondott róla? Ezt most, bocsánat,
nem az, tudom hogy igen, nem idézni. Rég nem történt ilyen, de most pont egy budapesti ügyben egy Lajos Mizsei vasútvonal kapcsán tartott egy utcafórumot Lázár János, ahol egyébként szerintem helyesen végre beleállt abba a konfliktusba a kormányzat nevében, hogy az tarthatatlan, hogy DK-s polgármesterek Budapest szerte akadályozzák a legfontosabb vasútfejlesztéseket. Ott mondjuk Pest Imrén, a helyi DK-s polgármester Szaniszló Sándor mindenféle teljesen alaptalan dologgal hergeli a helyi embereket az ellen, hogy a vasutat felújítsák, és eljátsza azt, amit a kormány is el szokott játszani ugye Brüsszellel szemben, hogy megvédi az embereket a nagy rossztól, most a DK pedig a kerületekben védi meg a kormánytól azzal a helyieket, vagy legalábbis játsza ezt, hogy a vasútfejlesztéseket akadályoz. Ez egy mintázat, ez történik Újbudán, ez történik Rákospalotán, ez történik Pest Imrén, és Lázár János számomra meglepő módon ebbe a vasútfejlesztés pártján állt bele. Persze azért a posztomban is benne van az a kritika, hogy hát nem elég szavakban a vasútfejlesztés mellett lenni, tehát az összes beruházás leállítása az ugyanúgy élő kritikán vele kapcsolatban. De legalább nem az történik, hogy hogy az egyik oldal akadályozza, a másik meg örülnek és elviszi vidékre a pénzt, hanem úgy tűnik, hogy itt legalább azt az érdeket, hogy mégiscsak, ugye ez egy olyan vasútvonal, tényleg a példa miatt mondom, nem a konkrét ügy miatt, csak hogy mennyire ez a pártpolitikai logika fölülír minden józan észt most már a Budapest politikában. Van egy egyvágányos vasútvonal, ami 40-nel döcögnek a dízelvonatok. Ez látja el a 18. kerületet, Gyált, az egész déli agglomerációt, Kecskemét felé. Óriási utasszám növekedés lehetne elérni, hogy kevesebb autó jöjjön be ebbe a városba. És akkor elkezdik hergelni az embereket azzal, hogy tehervonatok fognak jönni. Szó sincs róla, nincs is semmilyen célpont a vonal mentén, hogy akkor ki kéne telepíteni a vonalat a városon kívülre, és elindul egy ilyen szórólapozás, egy ilyen kis helyi nemzeti konzultációszerű, ilyen kérdőívezést elindít a DK helyben, fölhergelik a választókat, és valójában egy olyan ügyet, ami tök jó, ami korábban, mielőtt ez a hergelés elindul, egyébként 90% fölötti támogatottságot élvezett, és ami tényleg egy végtelenül zöld beruházás, villamosítani a vasútvonalat, és 15 percre sűríteni az elővárosi vonatokat, végre valami ilyet csinálna ez a kormány. És akkor elindul ebből is ez az akadályozzuk meg, tegyük tönkre típusú logika. Tehát én pont ezt szeretném Budapesten meghaladni.
És hogyha ő lenne már a főpolgármester, akkor oda menne mondjuk a DK-s polgármesterekhez, hogy változtassanak az álláspontjukon, vagy mit tudna tenni egy ilyen helyzetben?
Hát igen, és amikor ez volt a dolgom, akkor ezt meg is tettem nem főpolgármesterként, hanem a BFK vezetőjeként. Azért ezeket a konfliktusokat valamelyest kordába lehetett tartani. Például a déli körvasút kapcsán, ami a legvitatottabb ilyen beruházás, mind a mai napig van egy élő megállapodás, amit László Imre újbudai polgármesterrel írtam alá az állam nevében akkor még, vagy Karácsony Gergelyel is van egy ilyen FKT határozat, tehát akkor sikerült kompromisszumokat teremteni. Ennek volt ára. Mi volt az ára? Az, hogy például kicserélik az ablakokat a vasútra néző házak lakásaiban, hogy a parkot nagyobb léptékbe újítják fel. Ezeket számon is kell kérni Lázár Jánoson is, ha én leszek a főpolgármester, számon is fogom akár rajta, akár az utódjám. De azért azt gondolom, hogy igenis lehet ilyen ügyekben észszerű irányba terelgetni a helyi politikát. És nyilván ebben mindig ott volt az is, hogy azt pontosan tudták, hogy én ki fogok állni, és el fogom mondani, hogy mi a valóság. És ez azért bírt egyfajta visszatartó erővel. Ugye a Karácsony Gergely ezekkel a DK-s polgármesterekkel nem tud konfrontálódni, hiszen ő a DK-nak, ha úgy tetszik, a fogja lett, és listavezetője is a fővárosi listán.
Lázár, mennyire önálló aktor szerint mondjuk a Budapest politika tekintetében? Tehát most úgy beszélgetünk róla, mint hogyha minden döntésnél neki lenne ebben szabad, nem tudom, jogköre, de azt, hogy mondjuk mennyi pénzt ad a kormány a fővárosnak, ott azért feltételezem, inkább Orbán Viktor az, aki a végső szót kimondja. Mit tapasztalt?
A döntés és a felelősség Orbán Viktoré, hiszen minden kormányhatározaton az ő aláírása van. Tehát ezt én nem fogom se kisebbíteni, se relativizálni. De azért, mint aki készített elő elég sok ilyen típusú javaslatot, azt tudom, azt láttam, az a megélésem, hogy azért óriási szerepe van annak, hogy ki készíti elő azt a javaslatot. Nekem nagyon sok olyan tapasztalatom volt, hogy tudtunk, még akár a fővárossal való viszonyrendszerben is, mondjuk új villamosokban az opciók lehívása a régebbi keretszerződésekből, hogy jöjjenek még új villamosok Budapestre, vagy akár a hévek fejlesztésének, hogy elkezdődjön az előkészítése. Rengeteg olyan élményem volt, hogy a legjobb szakmai megoldást előkészítettük, felterjesztettük, átment, kijött, és most sokszor ezeket a kormányhatározatokat kérem számon. Tehát én szerintem azért a miniszterek, államtitkárok, minisztériumok felelőssége óriási ebben a mai rendszerben is. Nyilván van egy, hát ugye ez politikai kormányzásnak hívja a miniszterelnök, van egy nagyon-nagyon politikailag érzékeny döntéshozatali rendszere ennek a kormánynak, ahol bármi, ami akár politikai kockázatot jelent, akár a politikai kommunikációs irányokkal szembe megy, az nagyon hamar, nagyon finom szűrők vannak arra, hogy ezt megtalálják. De hogyha valami ezen kívül egyébként egy szakpolitikai kérdés, akkor azért óriási jelentősége van annak, hogy ki és milyen csapat és milyen felkészültsége, vagy milyen politikai szándékokkal dolgozik ezen. Én Lázár Jánoson azt látom, hogy ő kifejezetten élvezi és politikailag saját maga szempontjából hasznosnak gondolja azt, hogyha Budapest ellenében még kettőt csavar a potméteren, mert azt gondolja, lehet, hogy igaza van, ezt én nem tudom megítélni, hogy vidéken ez még számára többlet népszerűséget
hát,
is hoz.
Lehet, pont erre van felhatalmazása a miniszterelnöktől, hogy ezzel tudnak vidéken népszerűséget elérni, vagy fenntartani.
Én se zárom ki. De azért azt gondolom, hogy azért igenis van annak jelentősége, hogy ki mit készít elő. Ez persze azt is jelenti, hogy Lázár Jánost nem gondolom egy szerepáldozatnak. Tehát én nem gondolom azt, hogy ő ott ül a minisztériumban, hát ő sokkal többet szeretne tenni Budapestért, de sajnos nem hagyják neki. Tehát azért ezt a narratívát én nem osztanám.
Ugye említett, hogy vannak nagyon finom szűrők arra, hogy hogyan nem tudom, szórják ki az olyan javaslatokat, amik nem megfelelőek valamilyen szempontból, hogy önnek van olyan tapasztalata mondjuk a kormányzásból, vagy a kormányzati munkából, hogy szeretett volna valamit keresztülvinni, ami jó lett volna mondjuk Budapestnek, vagy a budapestieknek, de hogy az lett végül is a mondás politikai okokból, hogy ezt nem szabad megcsinálni.
Hát persze, rengeteg.
Mondd egy példát.
Ugye a fővárossal való együttműködés abban a két évben, amikor én a BFK-t vezettem, az ugye egy fővárosi közfejlesztések tanácsa nevű, egyébként szerintem nagyon helyesen létrehozott intézmény keretein belül működött, amit egyik oldalról a főpolgármester, korábban a Tarlós, aztán ebben a ciklusban a Karácsony, másik oldalról pedig nagyrészt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter vezetett. Itt a két fél folyamatosan asztalra tette a számára fontos ügyeket, és egy ilyen folyamatos, mindennel összeláncolt alkuhelyzet volt, ami egyébként önmagában szerintem mondjam, előre vitt a várost, és nem hátra. Szerintem nagyobb baj, hogy ez a kommunikáció megszakadt attól a ponttól, ahol Karácsony Gergely kitalálta, hogy a miniszterelnök jelölt lesz mégis. Onnantól kezdve se FKT ülés nem volt lényegében, és semmilyen ilyen típusú együttműködés nem volt. És nyilván a Tarlóssal se volt ez egy nagyon olajozott együttműködés, ott én még ezt csak kívülről láttam, de ott is azért az inkább egy ilyen alkufolyamatok rendszerén keresztül ment végig. De akárhogy is, azért sok olyan helyzet volt, hogy láttuk, hogy valamit úgy kéne csinálni, és aztán az mégsem ment át, mert abba a szituációban nem ez volt a helyzet. Én most konkrét példával nem készültem, de nyilván, ha visszanézi ezeket az akkori döntéseket, akkor számos ilyet talál. Például, hogy egyet mondjak, én akkor nagyon szerettem volna azt elérni, hogy a Városliget autómentesítésében nagyobbat tudjunk előrelépni. Azt gondoltam, hogy ez egy olyan pont lehet, amiben közös érdek és közös szakpolitikai vízió van a kormányzat és a főváros között, hiszen a főpolgármester elvileg ugye zöld politikát képvisel, és az, hogy ne az M3-as autópálya a bevezető szakaszra vezessen át a Városligeten, az ugye elvileg azt gondoltam, hogy ezt támogatja, meg korábban támogatta. Ez benne volt a Liget projektnek is az elveibe, aztán mégse sikerült ebbe közös sikert létrehozni, mert a felek végül arra jutottak, hogy ez nem érdekük.
Éppen, hogyha jól értettem egy korábbi válaszát, csak mert erre rá akartam kérdezni még külön, és most két dolgot összekötnék, hogy ugye van az a jelenség, hogy a jelenlegi kampány során mondjuk a kormányzati média birodalom az ugye önt, ahogyan is fogalmazott, leginkább mondjuk elhallgatásra játszik, tehát hogy nem számolnak be. Most még egyébként pont láttam, hogy pár napja volt a Hír TV-ben, de valóban nem az van, hogy végig haknizza az összes a kormányzati sajtóorgánumot, viszont nem is támadják eközben, hogy ez lehet akár az oka annak, hogy ön nem áll bele pártpolitikai, nagypolitikai kérdésekbe, ezért cserébe viszont békén is hagyják ilyen szempontból.
Fogalmam sincs arról, hogy milyen stratégiai döntések születnek Rogán Antal irodájában. Én azt látom, hogy a kormányzat, akár a közmédia maga egy ilyen elhallgató stratégiát követ. Mióta főpolgármester jelölt vagyok, egy beszélgetésre se hívott meg mondjuk a közmédia beszélgetős közéleti műsorainak egyike sem. A tények egy rendezvényünkről, vagy akár sajtóeseményünkről sem tudósított. És nem mondom, hogy minden nap végigolvasom a Metropol, de azért jó pár számát megnéztem, ott majdnem minden lap azzal kezdődik és végződik, hogy Szent Király Alexandra legjobb tulajdonságait végiglistázzák, hogyha valaki az előző napi lapszámot nem látta, akkor a másnapiban erről tudjon tájékozódni. Tehát...
Hát csak ugye ez valami olyasmit is jelensz, hogy a Fidesz számára, nyilván mivel mindent hatalompolitikai szempontok által néznek és úgy mérlegelnek, hogy ön azért lehet egy kedvezőbb jelölt mondjuk a Fidesznek, hogyha ön nyer, mondjuk mint Karácsony, mert hogy ön nem fogja a kormányt támadni és nem fogja nyíltan azt mondani, hogy ő be akarja dönteni és hogy Budapestből valamilyen szabadságszigetét szeretne csinálni.
Vagy azt gondolják, hogy Szent Király Alexandra esélyei jobbak akkor, hogyha esélyes kihívóként őt prezentálják a változást, Budapesten változást akaró közönség felé. Én ezt nem tudom megítélni, hogy mi a logikája ennek. Arra biztosan nem számíthat a kormány, hogy ha én főpolgármester leszek, akkor nem fogom kritizálni a kormányzatot. Arra számíthat, hogy nem egy, és ezt el is mondom az első perctől kezdve, nem egy ugródeszkaként tekintek a fővárosra, egy miniszterelnök jelöltség, vagy nem tudom, valamilyen országos politikai pozíció felé, nem vagyok rajta az EP listákon. Nem azzal foglalkozom, hogy lehetne ebből többet kihozni, hogy lehetne országos politikai pozíciót építeni. Én azért elég közelről megéltem azt, és láttam, hogy Karácsony Gergely, amint bekerült a Városházára, másnap reggeltől tényleg azzal kezdett el foglalkozni, hogy az országos politikában hogyan navigáljon. És hát valójában az, hogy most itt vagyunk egy 5 éves ciklus végén, és még azokban az ügyekben sem tud eredményt felmutatni, amikben a a kormány által szűkre szabott anyagi keretek között tudott volna előrelépni, az is annak köszönhető, hogy a ciklus első időszakában semmit nem indítottak el, semmit nem kezdtek el csinálni. És persze lehet a Covid-ra hivatkozni, de hát ugye a Covid alatt mi előkészítettük a hévek fejlesztését, elindítottuk a nyugati pályaudvar csarnok rekonstrukcióját, az Eiffel csarnokét, elkészült az új átjáró a Szél-Kálmán téren, tehát elég sok mindent a BFK-ban végig tudtunk vinni. Tehát szerintem ez önmagában, amellett persze a Covid szörnyű volt és rengeteg erőforrás lekötött, ez önmagában nem magyarázat. Az, hogy a Városháza udvarán a Murvás parkolót nem sikerült egy közparkká átalakítani 5 év alatt, erre sem a főváros anyagi helyzete, sem az idő nem magyarázat. Most jó, hogy pop-up park nevű valamit ottan bejelentettek, hogy néhány dézsás növényt a Murvás parkolóba kitesznek, de hát azért ez nehéz komolynak ítélni. Ugyanez igaz a rakparti sétányra, vagy épp tegnap volt egy sajtótájékoztatom arról, hogy az állatvédelmi programunkat bejelentettem, most nem fogok itt nagyon hosszan erről beszélni, de hát azért az, hogy az volt a nagy ígérete a főpolgármesternek, hogy mennyire javítják majd az állatmenhelyek helyzetét és bővítik a kapacitást, és ehhez képest az egyetlen fővárosi állatmenhelyen, az Illatos úton pontosan darabra ugyanannyi macska férőhely van, amiben sérült utcán talált macskákat be tudnak fogadni, darabra annyi, mint Tarlós István idején. Most azért az, hogy mondjuk 29 macska kennel helyett 129 legyen, azért nem mondjuk már, hogy ez a kormányzat nélkül lehetetlen lenne egy egyébként 400 milliárd forint fölötti éves költségvetési fővárosban. Tehát én azt látom, hogy ott lényegében teljesen az országos politika lett túl rá a főpolgármesteren. Én ezt nyilván nem fogom csinálni, de Budapest érdekében legyen szó, ahogy mondtam az előbb, akár a Maxi-Dubaj, vagy a kínai reptéri vasút ügyéről, vagy legyen szó arról, hogy az orosz metrókat végre légkondicionáljuk, és akár ebben valami diplomáciai konfliktust is fel kell vállalni Oroszországgal, legyen szó arról, hogy a kórházak ügyét végre tematizáljuk, és a budapestieknek ezt a jogos igényét, hogy ne legyenek a vidéki centrumoknál rosszabb állapotok Budapesten, vagy azt, hogy a hévekkel végre kezdjen valamit ez a kormány, és azokat a terveket, amiket megcsináltunk, hajtsa végre, ezeket én kitartóan fogom főpolgármesterként is képviselni, de nem fogok minden országos politikai ügyet kommentálni éjjel-nappal, mint ahogy ezt Karácsony Gergely teszi.
Igen, ugye azt mondta, hogy nem készül miniszterelnöki kampányra, vagy nem tervez miniszterelnöknek lenni, mondjuk még fiatal, tehát hogy az még változhat a jövőben, de mondjuk azt ki tudja jelenteni, hogy a úgynevezett mondjuk fideszes korszakát már lezárta, és mondjuk Orbán kormányokban nem lesz többet államtitkár?
Nem leszek államtitkár, igen.
Ez mondjuk egy éles váltás ahhoz képest, hogy még másfél éve, vagy két éve az volt.
Az sem bizonyult egy jó döntésnek, tehát nyilván az ember álljon ki a döntéseiért, és én tudom, hogy miért döntöttem azt ott el, azért döntöttem el. Volt bennem végtelen rossz érzés és keserűség amiatt, mert éppen azt a BFK-t, amiről mostanáig beszéltem, akkor verték szét. Ugye két éven át működtettünk egy olyan szervezetet, ami szerintem világszínvonalú munkát végzett, a legjobb magyar urbanisztikai közlekedési szakembereket sikerült odagyűjtenünk, akiket Lázár János egyesével rúgott ki, és a nagy részük most külföldön, vagy egy jelentős részük most külföldön dolgozik. És nyilván ebben a helyzetben merült az föl Palkovics László részéről, hogy hát ha a Budapest dolgok nem is haladnak, viszont itt van az a lehetőség, amire nagyon-nagyon régóta vártak sokan, én is már 7-8 éve készítettem erről az első, mármint akkor 7-8 éve készítettem erről az első anyagokat, hogy azt, amit a BKK-ba végigcsináltunk, átalakítást, megrendelő szervezet, közös tarifarendszer, közös utastájékoztatás, közös forgalomirányítás, a teljes utas élmény az applikációtól, a dizájnon át, az utastájékoztatásig, tehát mindennek a 21. századi megújítása a Magyar Vasúton és a Volánnál, na ezt végre meg lehet csinálni, és erre szerződtem államtitkárként, nagyjából ez is volt a portfólióm, hiszen minden fejlesztés az Lázár Jánoshoz került már akkor. És nyilván elértünk sikereket, mert például a vasúti menetrendet újra szabtuk elég sok helyen, az, hogy késő este haza lehet jutni Intercity-vel Budapestről Miskolcra vagy Debrecenbe, vagy vannak késő esti Intercity-k a Balatonra, vagy hogy fél óránként járnak az elővárosi vonatok Budapest körül, az például ennek a korszaknak az eredménye. De nyilván sokkal kevesebbet értünk el, mint szerettem volna, mert Palkovics László fél év után lemondott, és Lázár Jánossal nyilván nekünk közös munkára nem volt módunk. Tehát ilyen szempontból nem éltem meg ezt egy jó döntésnek, de ezt nem lehetett előre látni, azért azt gondolom.
Az, hogy kvázi kiugrott a rendszerből, azt mondjuk a személyes kapcsolatai mennyire hagyott nyomot ezeken? Változott valami ön körül?
Nekem sok személyes kapcsolatom nincs a kormányzat képviselőivel. Korábban is inkább munka jellegű volt. Ugye amint én lemondtam az államtitkárságról, utána az elmúlt másfél évben szinte kizárólag külföldön dolgoztam, az utóbbi fél évben kizárólag külföldön dolgoztam, szakértőként, tanácsadóként, oktatóként az Egyesült Államokban, Törökországban, isztambuli metróhálózat fejlesztése kapcsán, Dél-Afrikában, és tanácsadóként, szakértőként dolgoztam. Valójában nekem a legnagyobb döntés a saját életem kapcsán itt most tavasszal az volt, hogy ezt a nemzetközi éppen elindult pályát, ezt feladom, és belevágok abba, hogy megpróbáljak Budapesten azzal a tudással, tapasztalattal, ami megvan, tenni a városért, vagy inkább maradok ezen a pályán. Ugye a döntés eredménye az most itt látható.
Ugye azt, hogy erre a pályára ment a nemzetközi vizekre, ott próbáltak ön után nyúlni?
Nem. Nem.
Tehát hagyták elmenni, úgymond.
Hát most, hogy megakadályozni azt, hogy külföldön dolgozok, azt érti utána
nyúlni? Nem, hanem, hogy el lehetetleníteni különböző tanácsadói munkákat, ugye azért lehet erről is hallani, hogy beszélnek arról emberek, hogy mondjuk a NER-nek azért vannak olyan leágazásai, hogyha valaki mondjuk a piacon is akar elhelyezkedni, akkor odaszól a kormánytól valaki, hogy azért ez nem a legjobb ötlet az embert
alkalmazni. Nekem nem volt ilyen tapasztalatom. De azért ezek nagyon távoli helyek voltak és munkák, de nem volt ilyen tapasztalatom.
Még egy az általános politikai helyzetet érintő kérdésem lenne, hogy ön szerint elképzelhető, hogy bárki visszalépjen még a következő egy hónapban?
Hát ha tapasztalati úton nézzük a kérdést, akkor a legnagyobb esély mindig Karácsony Gergely visszalépésére van, hiszen ő már egyszer váratlan pillanatban, mikor mindenki esélyesnek gondolta egy választás megnyerésére, egyszer csak váratlanul visszalépett.
Ez mindig olyan mosolyan
az arcán, egyébként. De ez a tény. Én egyébként nem számítok visszalépésre, tehát épp ma kaptuk meg, itt a beszélgetés előtt érkezett meg a hivatalos értesítés, hogy most már a szavazólap is megvan, ott van rajta a 4 név. Ugye ebből valójában 3 érdemben, hát esélyes, vagy mondjuk úgy, hogy 5% fölött mért jelölt van, Szentkirály Alexandra, aki a Fidesz jelöltje. Lényegében a kormánynak átvitt és szó szerint értelemben is szóvivője, és a kormány akaratát és politikai üzenetét testesíti meg. Néha az az érzésem egyébként a kampánya kapcsán, hogy ez valójában a Fidesz-EP kampánya is, amit ő csinál, mert az a gyurcsányozás az szerintem bizonyos szempontból a Budapesten kívüli szavazóknak is szól, amit ő megfogalmaz, de nem akarok átmenni politikai elemzőbe, de biztos, hogy programja nincsen, érdemben nem fogalmaz meg azon kívül igazán semmit, hogy ettől a gyurcsányféle csapattól szeretné megszabadítani a Városházát. A főpolgármester pedig lényegében beolvadt a demokratikus koalícióba. Budapesten nincs érdemi mondani valója, programja nincsen. Ugye Szentkirály Alexandrának van egy ilyen 7 pontos, ennyi körülbelül ilyen terjedelmi programja, mármint nem, hogy ilyen vastag, hanem hogyha egymás alá nyomtatjuk a sorokat, akkor körülbelül elfér egy ilyen sor alátéten. Karácsony Gergely körülbelül ugyanilyen hosszú, az egy 10 pontos program. A kettő együtt ráfér egy A4-es lapra, és még marad is alatt a hely egy rövidebb versnek. Tehát ezek nem érdemi szakmai ajánlatok. Ez lényegében a Fidesz és a DK országos politikai ajánlata. És Karácsony Gergelyen pedig én azt látom, hogy most ugye Dobrev Klárával járja az országot Salgótarjántól Tatabányáig, és tartja ezeket az elég sajátos hangulatú választási fórumokat.
Ez mit jelent?
Tehát, hát ugye azt mondta az egyik ilyen videóban az egyik hallgató választó, hogy egy ilyen a süllyedőhajót sem szabad ott hagyni, tehát kicsit ilyen érzése van ennek a főpolgármesteri kampánynak. Hát én azt látom, hogy lényegében mint egy ilyen zsákmányt hordozza körbe Dobrev Klára Karácsony Gergelyt az országon is bemutatja, és hát azok a plakátok, amik ellepték az egész országot, ahol ugye Dobrev Klára mellett, illetve hát az ő válla mögé hátratolva látható Karácsony Gergely, ugye egy egészen furcsa helyzet van, hogy van a Fidesznek egy lejáratú kampánya Karácsony egyelő Gyurcsány címmel, és épp láttam az előbb a városban, tökéletesen mellette ott van Dobrev Klára és Karácsony Gergely egymás mellett mosolyogva, ami pedig a saját kampányuk. Tehát valójában a Fidesz lejárató kampánya és a DK saját kampánya az pontosan ugyanaz, csak az egyiken Gyurcsány Ferenc van, a másikon pedig a felesége. És mind a kettőn Karácsony Gergely mosolyog mellettük. Tehát egy egészen furcsa szituáció van. Én valójában ebben látom azt, hogy itt valójában a DK és a Fidesz valahol ennek a típusú kétpólusú politikai térnek a fenntartásában érdekelt Budapesten. Mi ehhez képest fogalmazunk meg egy ellenajánlatot.
Karácsonyra nem akarom nagyon hosszan kérdezni, mert őt majd jövő héten megkérdezem, és nyilván vannak olyan ügyek, amik őt érintik kifejezetten, de egy kérdésre kitérnék arra, hogy azok a vádak, amik megjelentek vele kapcsolatban, mondjuk a kormánypárti sajtóban a kampányának a finanszírozásáról, ezek felvetnek ön szerint korrupciós kérdéseket, vagy korrupció gyanúját valamilyen szinten?
Ezekben az ügyekben, ha jól értettem, nyomozások zajlanak, most ha erre a Lánchíd kérdésre gondol. Én ebben egy mondottal nem tudok többet, mint amennyit a sajtó megírt, tehát nem kommentálnám ezt szívesen. Meglátjuk, hogy ezek a nyomozások és a hatóságok mire jutnak ennek kapcsán.
Jó, beszéljünk Budapestről, a Ferihegyi, vagy hát igen, Ferihegyi vonatnak az ügye, amiben ugye ön mondta, hogy nagyon nem ért egyet azzal, hogy kínai pénzből épüljön, és inkább az uniós támogatásokat szeretné erre használni. Milyen lehetősége van főpolgármesterként arra, hogy megakadályozza? Mert láthatóan a kormányzatnak van egy nagyon eltökélt szándéka, hogy ő azt már pedig a kínai pénzből és úgy fogja megvalósítani, ahogyan ők szeretnék.
Ez nem politikai és szakpolitikai mozgástere van ebben a főpolgármesternek. Jogi, ameddig itt egy kétharmados hatalommal áll szemben, az nyilván nincs sok. Nyilván a kétharmad ad abszurdum, ha most, amíg itt tart ez a műsor, benyújtanának egy törvényjavaslatot, hogy szűnjön meg a főpolgármester és a főváros, akkor holnap utána megszűnne. Tehát nyilván egy ilyen kétharmados hatalommal szemben jogászkodni, annak egy pontig van értelme. Nyilván ki kell meríteni a lehetséges fórumokat, én nem azt mondom, hogy nem, de azt ígérni, hogy majd jogi úton ebben elégtételt lehet venni, vagy meg lehet akadályozni ilyen beruházásokat, az legalábbis 2026 tavaszáig, amíg ez a parlamenti helyzet van addig, ez biztosan nincs, így, hogy utána mi lesz, azt majd meglátjuk. Ugyanakkor én azt nagyon fontosnak tartom, hogy folyamatosan egy politikai, szakpolitikai alternatívát mutasson föl a főváros vezetése, jelen esetben képviselje azt, hogy a tömegközlekedésbe integrált megoldásra van szükség a reptér esetében. Itt most nem vesznék el nagyon a vasút politikai részletekbe, de hát mégis csak hogy értsük, ugye egy olyan terv van készen, ezen nagyon sokat dolgoztunk, ami azt érné el, hogy Kőbánya-Kispest után megépüljön a harmadik, negyedik vágány azon a vasúti fővonalon, ami Debrecen felé megy. Ez valahol ott még Ferihegy egyelőtt leágazzon, besimuljon a reptér egyik futópályája mellé, és ott valahol azok a szállodák vannak, a parkolók, holiday parkolók vonalában lenne egy föld alatti állomás, majd tovább menne a vasútvonal, elkerülni Vecsést, és utána visszaágazna Monor térségében a fővonalba. Mit tenne ez lehetővé? Azt, hogy a debreceni IC, a szegedi kecskeméti IC, a zónázó vonat, ami jön Ceglét felől, az elővárosi vonatok át tudnának haladni a repülőtéren. Ezáltal anélkül, hogy átépítenénk a nyugatit, meg a teljes belső budapesti vasúti helyzetet, vasúti pályákat, lényegében a meglévő vonatokat elterelve a reptér alá, óránként 8-10 vonat indulna onnan, amivel a nyugatiba be lehet menni. Ez nagyjából hasonló az, amit a bécsi vagy a müncheni reptéren látunk, vagy sok más nyugat-európai brüsszeli reptéren látunk, amszterdami reptéren látunk, ahol be van kötve az ország vasúti hálózatába a repülőtér. Ez nyilván azt is jelenti, hogy a vidék is be van kötve, és egyébként Budapest is jobban be lenne kötve, mert nem csak a nyugatiba mennének onnan vonatok, hanem a déli körvasúton keresztül, ha az megépül, Kelenföld felé is, tehát Budára is lenne közvetlen repülőtéri vasúti kapcsolat. Tehát azok a vonatok, amik majd jönnek Fehérvár felől, átmennek és kökén van a végük, ugye vannak ilyenek Kelenföldről át, azok tovább mennének a repülőtérre. Tehát szerintem ez egy tök jó megoldás, ami befonná a vasúti hálózatba a budapesti nemzetközi repülőteret, akár még egy Bécsből Erdélybe menő Eurocity is megállhatna a reptéren, a debreceni IC, az elővárosi vonat, a kelenföldi vonat, tehát be lenne kapcsolva az ország és Budapest vérkeringésébe a repülőtér. Ez egy elég jelentős zöldmezős vasúti beruházás. Ez uniós pénzből megépíthető, mert egy transeurópai korridort bővít. Én minden ponton ezt fogom képviselni, hogy ezt kellene csinálni.
De akkor itt ez nem egy ideológiai vagy pártpolitikai kérdés, tehát ez lenne az egyik, ami érdekel ezzel kapcsolatban, hogy hol válik szét a szakpolitika és a pártpolitika meg az ideológia, hogy ez nem egy Kína vs. Európai Unió kérdés, vagy egy kelet-nyugat kérdés, hanem ez,
ha jól értem. Hát a kettő összefügg egymással. Ugye a kínaiak egy, ha én jól értem a koncepciójukat, egy teljesen elkülönített, akár lábakon vezetett, ilyen magas vasútként, express vonatként közlekedő, profit alapú, koncesziós alapú luxusvonatot szeretnének csinálni, ami szerintem egyrészt egy ekkora városban nem él meg, másrészt elfoglalja a helyet a jó megoldás elől, harmadrészt a kitettségünket növeli Kína felé, és itt ez meg már nyilván valahol egy ideológiai és gazdaságpolitikai kérdés is, hogy helyese az, hogy uniós pénzből, amihez most nem férünk hozzá, de inkább azon kéne dolgozni, hogy hozzáférjünk, uniós pénzből a jó megoldást építjük, vagy a Kína felé egyébként is fennálló gazdasági kitettségünket még tovább növeljük, és egyébként egy rossz megoldás születik. Hát ebből a kettőből azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy melyiket kéne választani. Én azt tudom mondani, hogy az ilyen és ehhez hasonló ügyekben, mert valahol nagyon hasonló a Maxi Dubaj kérdés is, én a szakmailag helyes álláspontot képviselni fogom, ami Budapest érdeke, és előbb-utóbb lesz rés a pajzson. Azért ezek az ügyek hosszú évekig tartanak, politikai kurzusok jönnek, mennek, parlamenti választások vannak, ki tudja, meddig van kétharmad, ki tudja, mikor mondja azt a fejlesztő, legyen az arab, vagy kínai, vagy akármilyen, hogy most már mást akar, máshogy akar, kell neki egy új engedély, kell neki valami módosítás. Tehát szerintem konzekvensen a budapestieket bevonva föl kell mutatni, hogy mi a helyes alternatíva, ezt mindig oda kell tenni, mindenhol képviselni kell, és előbb-utóbb, én egy optimista ember vagyok alapvetően, különben nem indulnék választásokon, előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat, ahol ezt képviselni lehet úgy, hogy annak eredménye is van. Én ebben hiszek.
Ugye van egy olyan, szerintem nagyon izgalmas politikai helyzet Budapesten, és nagyon érdekel, hogy ön, mint aki a város vezetésére készül, mit mond önnek ez a szituáció, hogy 15 év alatt gyakorlatilag teljesen megváltozott a, mondjuk a politikai erőviszonyoknak a földrajzi leképeződése, hogy a budai kerületek és a jobbmódú kerületek, amik korábban fideszesek voltak, azokból ellenzéki kerületek lettek többségében. A külvárosi kerületek viszont azok eléggé hosszan elnyúlóan már sokkal inkább a Fideszhez húznak, mi korábban meg mondjuk ilyen baloldali MSZP szimpátiával bírtak, hogy önnek ez mond valamit, vagy ez milyen gondolatokat hív elő önben?
Bennem most azt hívja elő ennek a főpolgármesteri kampánynak a során, hogy azt érzem, hogy a főpolgármester és az általa megtestesített Budapest politika az egy nagyon belváros fókuszú politika, és azt érzékelem, nagyon sok időt töltöttem pultozással, ajánlásgyűjtéssel a külső kerületekben, Kispesttől, Pesterzsébeten, Rákospalotán, Újpalotán, Csepelen át, Soroksárig, Rákoskeresztúrig bezárólag az elmúlt hetekben, és azt érzékelem, hogy teljesen más hangulat van a budapesti politika kapcsán ezeken a helyeken. Azt érzékelem, hogy azok a mindennapi problémák, amikről egyébként én igyekszem ebben a kampányban beszélni, BKK rendészet, a külső kerületi csomópontok akadálymentesítése, a közösségi közlekedésnek az általános állapota, ezek sokkal jobban mozgatják, és sokkal inkább elégedetlenséget szülnek, vagy az utak állapota az ottani választókban, míg ez a fajta ilyen szimbolikus politikai tér, ahol bármiről beszélünk, az valójában egy Fidesz nem Fidesz kérdésé egyszerűsödik le, ez kevésbé jellemző ott az ottani visszajelzésekre. Tehát én azt gondolom, hogy érezhető egy különbség, és én azt látom visszaigazoltnak ezekből a beszélgetésekből és tapasztalatokból, hogy az az állítás, amit a kampány elején megtettem, hogy a körúton túli Budapestet magára hagyták, hogy azt a helye, azokat a kerületeket, ahol egyébként a budapestiek nagy többsége él, azzal egyszerűen a várospolitika nem foglalkozik. Én ezt ezekből a beszélgetésekből, tapasztalatokból, egyébként kutatásokból is visszaigazoltnak látom.
Tehát azt látja, hogy rezonálnak az ön üzeneteire? Tehát a külvárosi épp körúton túli világban?
Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a jelenlegi városvezetéssel és főpolgármesterrel szembeni elégedetlenség érezhetően és egyébként mérhetően nagyobb is a külső kerületekben, igen.
Ugye azt mondta, hogy megszámolta, vagy hát azt megnézte a Karácsony Gergelynek a 19-es kampánypontjait, és a 70%-a nem teljesült.
Igen, 135-ből 93.
Mik azok, röviden felsorolva, amik önnek mondjuk a legjobban fájnak, hogy elmaradtak?
Hát nagyon sok van. Egyrésztről én a villamoshálózat kapcsán azt gondolom, hogy ott Budapestnek az egyik legnagyobb ilyen különlegessége, várospolitikai értéke a villamoshálózatunk. Itt van a világ legnagyobb forgalmú villamoshálózata Budapesten. Ez egy egészen egyedülálló értéke ennek a városnak. Tömegközlekedés színvonalához nagyban hozzájárul. Ennek a fejlesztésére sok terv volt Karácsony Gergely programjában, és én nem azt kérem számon, hogy miért nem épített nem tudom hány vonalat, bár nyilván jó lett volna, de azt igen, hogy még a tervezését sem végezte el. Azt én nem tudom elfogadni, hogy 4,5 év alatt egyetlen előkészítésre indult el. Minden főpolgármester mindig azt építi, amit az elődje megtervezett. Karácsony Gergely ebben a ciklusban csak olyan projekteket fejezett be, amiknek az előkészítését nem hogy a előző ciklusban kezdték, hanem még abban a ciklusban, amikor még én voltam a BKK vezérigazgatója, akkor kezdtük el. A Lánchíd felújításának a tervezési szerződését még én írtam alá, a 3-as metró felújításának a tervezését még mi kezdtük el, és a Rákóczi útnak azt a tervezési munkáját, amiből a Blaha projekt végül lett, azt még szintén 10 éve kezdtük el.
Mondjuk ezzel... ő pedig azt mondja arra, hogy ön pedig látványtervekben nagyon jó,
hát, mert megépít,
60 milliárd forintot már elköltött olyan látványtervekre, amikből aztán nem lett semmi.
Ez a látványterv, ez egy ilyen megafonos fordulat a részéről, amit így használ. Nyilván ezek nem látványtervek, hanem nagyon is alapos műszaki tervek, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt a munkát elvégeztük, ez alapozza meg Budapest jövőjét. Az, hogy van kész terv a hévek fejlesztésére, hogy amint van uniós pénz Magyarországon, ezt el lehet kezdeni építeni a Csepeli, a Ráckevei hév, a Szentendrei hév akadálymentesítését, a Csepelinek a meghosszabbítását, akár majd egyszer, az nyilván egy nagyobb ügy, de a Csepelinek és a Ráckeveinek a folytatását befelé a városba, hogy tovább jöjjön a Vágóhídtól a Ráckevei hév, a Boráros tér, akár később a Kálvin tér felé, hogy a Szegedi úti felüljárónak megvannak a tervei, ami ugye összekötné Zuglót Angyalfölddel, hogy az új Csepeli közparknak megvannak a tervei, hogy a budai fonódó villamoshálózat hosszabbításának a Gellért tértől délre, a Műegyetem felé, és aztán le a Kopaszigát térségébe kész építési engedélye van, holnap lehetne tervezni. Az, hogy a reptéri vasút kapcsán Most bejött ez a kínai történet, de hát a jó megoldásnak kész tervei vannak, holnap építeni lehetne. Én szerintem ez nem baj, és az én kritikám sokkal inkább szól annak, hogy a Városháza ezt a munkát nem végezte el. A következő főpolgármester üres fiókokat fog ebben az értelemben találni, mondjuk a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosnak, vagy a 42-es villamosnak, vagy sok olyan beruházásnak, amit Karácsony Gergely megígért, nem készültek el a tervei. De most nem akartam a villamosoknál leragadni, az, hogy mondjuk a Városháza parkját nem sikerült megcsinálni.
Még ezt említettem, mert egy korábbi ponton mondjam mást.
A rakparti sétányt nem sikerült megcsinálni. Ezek mind-mind ilyenek, amik szerintem elvégezhető munkák lettek volna, lett volna rá fedezet, és egyébként ugye mondtam az előbb, az állatvédelem szerintem szintén egy szimbolikus ügy, ahol semmit, tehát én meg végignéztem most tényleg pontról pontra, az ivartalanítástól a menhely kapacitás bővítésig minden, egyetlen pont nincs, amit teljesítettek volna a programjukból. És direkt olyan dolgokat próbálok mondani, amikre nem jön egyből az a válasz, hogy na de a kormány elvont forrásokat, mert én nem kérem azt számon, hogy Karácsony Gergely a főváros saját forrásaiból nem építette meg a 3-as metrót Káposztásmegyere, mert ezt nyilván a főváros egyedül nem tudja. De az, hogy azokban az ügyekben sem léptek előre, amikben lehetett volna, az szintén ilyen. Vagy nézzük meg a lakhatási helyzetet, ez Budapestnek az egyik legfontosabb problémája.
Pont erről akartam kérdezni.
Egyáltalán nem bővült a
bérlakásárak és a lakásárak is kimagaslóan szárnyalnak tulajdonképpen nyugat-európai, vagy akár régiós összehasonlításban is. Egy főpolgármester mit tud tenni ebben a tekintetben?
Hát sok mindent. Kezdjük onnan, hogy az én programomnak az egyik legfontosabb eleme ezen a téren az az, hogy indítsunk el egy ambiciózus bérlakásépítési, azon belül különösen akár szolgálati lakásépítési programot, ami az ápolóknak, tanároknak, szociális dolgozóknak, óvónőknek, tehát azokban az ágazatokban dolgozóknak, akikből a legnagyobb hiány van ma Budapesten, segít, de nyilván van ennek olyan része, ami pályakezdő fiataloknak, szociálisan rászorulóknak tud segíteni. Én azt látom, hogy Európa szerte ez egy tipikus modell, hogy a magántőkét bevonva a város területet ad, és olyan hosszú távú megállapodásokat kötnek, ahol a magántőke érdekelt ebbe. Éppen tegnapi hír, most nem fogom megnevezni a céget, de egy olyan ingatlanfejlesztő, ami magyar tulajdonú, és abszolút piaci, tehát nem az állam megrendeléseiből él, lakástyokat épít itt is, épp most jelentette be, hogy az Egyesült Királyságban elnyertek egy projektet, amit a város menedzsel, ahol részben ipari műemlékeket, részben új építésű épületeket csinálnak, vagy újítanak föl és építenek újakat, aminek egy része kedvezményes bérlakás lesz, ahol az átlagbérhez igazítva kedvezményesen kell kiadni, egy része pedig piaci, és még egy magyar ingatlanfejlesztő is tud egy ilyenbe az Egyesült Királyságban versenyezni. Tudok másik magyar ingatlanfejlesztőt, szintén piaci cég, nem a kormányhoz kötődő, amelyik ezt csinálja Lengyelországban. Tehát én azt állítom, hogy sokkal több lehetőség van abban, hogy a város ilyen együttműködéseket létrehoz. Ez ennek a városnak a története. Ha megnézzük, hogy mi történt itt 150 éve, akkor az eklektikus városszövet, amit imádunk Budapesten, hogyha végsétálunk az Andrássy úton, fölnézünk és látjuk ezt a gyönyörű várost, ez úgy épült föl, hogy a közmunkatanácsban az akkori kormány és főváros képes volt kitalálni, hogy milyen várost akar, ez képes volt leszabályozni, és utána bérpalotánként bevont arra magántőkét, hogy ezek megépüljenek. Ez ma így zajlik Európa számos nagyvárosában, a mi régiónkban is. Budapesten ma a magántőke az legfeljebb úgy jelenik meg a városban, mint egy ilyen erőszaktevő, és a város meg áldozatként szerepel ebben a történetben, ahol plázákat építenek, ahol lakóparkokat építenek, és nem az, tehát, és nagyon sokszor tényleg a közérdeket háttérbe szorítva, és a szabályozási tervek, tehát az építési szabályozás, az meg egy ilyen ügyfélszolgálati logikán működik, hogy bejön a fejlesztő, megmondja, mit akar, és akkor a politikusok hümmögnek, néha valamilyen háttéralkut kötnek, néha valamilyen transzparens alkut kötnek, de valójában egy ilyen szolgáltató logikán működik a város. Ezt a feje tetejére kell állítani, és azt csinálni, hogy a város találja ki, hogy milyen város szeretne, és ehhez vonjunk be. Szerintem a lakhatáson így lehet igazán nagyot előrelépni, és akár ilyen nagy számba bérlakásokat fejleszteni.
Igen, nagyon kezdünk kifutni az időből, amit ugye előre meghatároztunk az interjúra, úgyhogy néhány rövid záró kérdés, de lesz még lehetőség. Kapott meghívót és a Pride-ra. Ki fog menni?
Igen. Nem voltam még, de ha főpolgármesterként a szervezők azt tartják szükségesnek, hogy legyek ott, akkor ott leszek.
Ugye ön is kapott a Szentkirályi Alexandra is, illetve a Karácsony Gergely is, tehát hogy így mind a hárman kaptam.
Mind a hárman nem leszünk főpolgármesterek valószínűleg.
Igen, ezt talán lehet valószínűsíteni. Mi az a három dolog, amivel elkezdeni a ciklusát, hogyha önt választják meg?
A BKK rendészet létrehozása az ilyen, ez egy nagyon fontos programpontom, azt láttam, hogy talán a legtöbb visszajelzést a választóktól ezügyben kapom, hogy a biztonságot és a tisztaságot helyreállítsuk a budapesti közösségi közlekedésen, és azoknak az utazási szabályoknak, amik eddig is megvoltak, mindenkire vonatkoznak, hogy nem lehet összeszennyezni az ülést, és olyan ruhában utazni, hogy nem lehet zaklatni másokat, ezeknek érvényt szerezzünk, és egy olyan kivonuló szolgáltatót hozunk létre, ami képes akár az utasok jelzései alapján, mondjuk a Budapest Go-ba egy csetüzenetre reagálva kivonulni a BKK kéklámpás autóival, akár a járművezetők jelzésére segítséget nyújtani. Ez az egyik, amit kiemelnék. A másik, amit kiemelnék, az az, hogy az uniós forrás felhasználásban ennek van szimbolikus ereje, de gyakorlatilag is nagyon fontos dolog. Azokat az ilyen turista belváros szimbolikus projekteket én leállítanám, mint például a Clark Ádám tér fejlesztése. Nincs szükség arra, hogy harmadszor átépítsük 10 éven belül a Lánchíd Budai híd főjét, ahol lényegében csak turisták járnak és a siklóra várnak. Ezeket a pénzeket költsük el az Ecseri úton, az Őrsön, Kőbánya Kispesten, tényleg azokban a csomópontokban, ahol budapestiek 100 000-ei szállnak át, összességében 1 millió fölött szállnak át, és olyan viszonyokat tapasztalnak ma, ami elképesztő. Ennek nyilván van egy köztisztasági része, de egyébként az, hogy nincs mozgó lépcső, nincs lift, nincs normális világítás, ezeken biztos, hogy változtatni kell. És van még egy kulturális típusú vállalásunk, amit idén ősszel szeretnék eldönteni és a közgyűlés elé terjeszteni. Ez az úgynevezett kultúrkupon bevezetése, ami azt célozná, hogy a budapesti kulturális kínálatot és szabadidős kínálatot hozzáférhetőbbé tegyük azoknak a budapestieknek, akik ma vagy anyagi okból, vagy azért, mert a külső kerületekben laknak, vagy azért, mert egyszerűen nincs benne az érdeklődésük homlokterében, nem járnak színházban, nem járnak művészmoziban, nem keresik ezt. Egy éves 10 000 forintos kedvezményutalványt hoznánk létre, amit minden budapesti lakcímmel rendelkező megkap, és amit a fővárosi fenntartású színházakban, artmozikban, fürdőkben, állatkertben lehetne felhasználni, és kedvezmény formájában ezt igénybe venni. Szerintem ez jelentősen tudná növelni a kulturális szolgáltatások elérését, tudná javítani a fővárosi kulturális intézmények önfenntartó képességét, bővíteni ezeket a kínálatokat. Szeretnénk a külső kerületekbe is eljuttatni Budapest kulturális kínálatát, például egy olyan programmal, és itt befejezem, de ez összefügg az előzővel, hogy jöjjön létre egy év kulturális kerülete kezdeményezés, tehát mindig egy másik külső kerület legyen az évben, ugyanúgy, mint az év európai kulturális fővárosa, egy kulturális célpont, és ott köztéri műalkotást, fesztivált, a könyvtárnak a rendbetételét, a Szabó Ervin könyvtár helyi tagkönyvtárának a rendbetételét, a helyi művelődési ház rendbetételét végezzük el, legyenek programok, színházi események, zenei események, tehát vigyük ki a körúton kívülre a budapesti nagyon színes és nagyon magas minőségű kulturális életet.
Remélem, hogy nem fog nagyon elkésni a következő programjáról, de muszáj visszakérdeznem, hogy a BKK rendészet kapcsán ott ugye számos kritikát kapott, ugye többek között amiatt a mondata miatt is, mert azt mondta, hogy a tömegközlekedés az nem hajléktalan szálló. Van ezek között a kritikák között olyan, amit mondjuk megfontolt azóta, és vagy akár mondjuk máshogy fogalmazna, kicsit mondjuk így érzékenyebben a hajléktalan emberekkel szemben, vagy róluk?
A kritikát meghallgattam és megfontoltam, de ezt a mondatomat nem szeretném megváltoztatni. Szerintem az a megállapítás, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló, az nem egy pejoratív állítás. Karácsony Gergely ugye elküldött a fenébe ezért a mondatomért, és azt mondta, hogy hát a hajléktalan, szóval úgy fogalmazott a Partizánban, hogy ez egy jobboldali szó, én ezt még nem hallottam. Ez nem azt jelenti, hogy a hajléktalan emberek ne utazhassanak. Hát nagyon is utazhassanak, hogyha olyan dolguk van, és betartják az utazási szabályokat, ami miatt utaznak. De az se nekik nem jó, se a többi utasnak nem jó, hogyha egyfajta ilyen szociális ellátórendszer részeként tekintünk a közösségi közlekedésre, és szemet hunyunk ezek fölött a jelenségek fölött, amiket minden utas tapasztal, aki tömegközlekedik. Én gyakran látok ilyen véleményeket, meg magam is tapasztalom, hogy tényleg akár az 1-es villamoson, 28-as villamoson, 4-es, 6-oson gyakran látom én is, hogy olyan állapotok uralkodnak, ami most tényleg ne színezzük, de hát nem elfogadhatók. Senki nem akarja azt ellenőrizgetni, hogy az ülése mitől nedves vagy nedves, amire leül a villamoson. Tehát igenis, érvényt kell szerezni ezeknek a szabályoknak. Szerintem ez az állítás valójában arról is szól, hogy a szociális ellátórendszert pedig úgy kell fejleszteni, hogy ott tudjunk ezeknek az embereknek segíteni, aki azt igényli, hogy kapjon fedelet a feje fölé éjszakára, vagy zuhanyzási lehetőséget, ételt, tiszta ruhát.
Ez
biztosítani kell. Nyilván az lenne a cél, hogy minél kevesebb hajléktalan legyen ebben a városban. A lakhatás ebben egy fontos kérdéskör, az is a programomban benne van, hogy például most így az elmúlt hónapokban megint a közvélemény által kicsit elfeledett gyermekvédelmi intézményrendszerből kikerülők számára segítsünk abban, hogy az életkezdésük ne oda vezessen, hogy a hajléktalanságban kötnek ki, mert nagyon sokszor ez egy belépő a hajléktalanság felé. Én mindenképpen szeretném a szociális intézményrendszerét Budapestnek abba az irányba fejleszteni, hogy egyrészt erre külön figyelem legyen, és azokra a speciális igényekre, amik leggyakrabban ma ahhoz vezetnek, hogy valaki az utcán alszik, hogy olyan függősége van, vagy szenvedélybetegsége van, ami miatt a szállók nem tudják fogadni, vagy olyan a párjával van, és a nemi elkülönítés miatt nem talál megfelelő helyet, vagy kisállata van, vagy akadálymentes ellátásra igényel. Tehát ezekre fókuszáljunk. Azt nagyjából minden szakember elmondja, hogy általános férőhelyhiány nincs a hajléktalan ellátásban ma Budapesten, épp a munkaerőpiac átalakulása révén, de az ilyen típusú ellátási speciális szolgáltatások terén van hova fejlődni, hát, szerintem ezen kell is dolgoznunk. Ettől még az az állításom, hogy a közösségi közlekedésben, ami egy fizetős szolgáltatás, ott az utazási szabályoknak érvényt kell szereznünk, és ez nem önmagában a hajléktalanságról szól, sőt, többnyire nem, hiszen majdnem naponta történnek, sőt, tehát naponta 2-3 esetben történnek a BKV statisztikái szerint súlyos atrocitások a budapesti közösségi közlekedésen, ami meg már nem egy szociális kérdés, és mégis ma nem tudnak hova fordulni a járművezetők, mikor ezt tapasztalják.
Legközelebb folytatjuk a budapesti szociális helyzettel, és köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre.
Örömmel, máskor is köszönöm.
Nézőinknek pedig köszönöm a mai figyelmet. Nem maradtok sokáig élő műsor nélkül. Holnap reggel Török Gáborral fogunk érkezni. Reggel 9-kor jövünk, és a aktuális politikai helyzetet fogjuk kitárgyalni. Még előtte 3 rövid szolgálati közleményt szeretnék elmondani ismételten. Töltsétek le a Telex applikációját, támogassátok rendszeresen munkánkat, hogyha több ilyen stúdiós beszélgetést szeretnétek látni, valamint iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha nem akartok lemaradni a következő videónkról. Köszi szépen a mai figyelmet, sziasztok! Thank you.